Mit Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Hajdú Ferenc atyával, az érdi Jézus Szíve templom plébánosával, Osvai Péter beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Atya életében ugye mondta, hogy minisztránsként vonzó példákat látott gyermekként. Konkrétan mi ragadta meg ezekben a példákban? Mik voltak azok a vonások, amelyek vonzók voltak?
Kisgyerekként. Csak azt tudja az ember, hogy ő vonzó. Hogyha bárkitől megkérdezi, hogy mondja, hogy általános iskolában kik voltak a szimpatikus gyerekek, és miért volt? Hát mert szimpatikus volt. Felnőttként már lehet analizálni egy-egy élethelyzetet. Azért mondtam, hogy egészen más választ adok most, meg egészen más választ adnék akármivel. Persze egy kisgyerek számára a liturgiának a szépsége, ünnepélyessége, stb. De hát akkor ez nem tudatosul az emberben. Akkor csak látja a hatalmas nagy templomot, hallja az orgonát, látja, hogy sokan vannak, és ugye ő nem valaki, hanem itt kitüntetett szerepet, mert mégiscsak ugye a főszereplő mellett lehet. Igen. Nem én vagyok a főszereplő, de mégiscsak mellette lehetek, és azért mégiscsak mindenki látja, hogy minisztrálok, ezt csinálok, azt csinálok. Ráadásul, hogy még érdekesebb legyen, Török Bálinton, ahonnan én származom, ott volt egy kisegítő lelkész, a Rónai Laci bácsi, dr. Rónai László, aki sérült volt, és az egyik kezén egy vonatbaleset következtében csak egyetlen egy ujja maradt. És ő elfogadta azt a segítséget, ugye nyilván a szentmise bemutatása neki komoly nehézséget okozott, hiszen a könyveket kezelni, meg ezt nem nagyon tudta, és valahogy úgy alakult, hogy elfogadta az én segítségemet, és akkor utána én mindig ott voltam az ő miséjén, és akkor segítettem neki a könyvek kezelésében. Az aztán borzasztó érdekes volt, hogy sok-sok évvel később, amikor már szeminarista voltam, ugye akkor a kurzustársaimnak a nagy része még szenvedett, hogy a mise könyvben mihol található meg. Én meg behunyt szemmel pontosan azt a lapot fogtam meg, ahol a prefációban tudtam, hogy melyik prefáció hol van, mi a misékönyvnek a struktúrája, stb. Akiknek ebben nem volt részük azok. Tehát, ha úgy tetszik, ez is egyfajta ilyen jel, ugye, ahogy Assisi Szent Ferenc meglátta, hogy dől össze a templom, hát én láttam ezt a Laci bácsit, hogy neki talán tudnék segíteni, számítana az neki valamit, és akkor így kerültem még közelebb az oltárhoz, vagy még közelebb az áldozat bemutatáshoz.
Ferenc atya mondta, hogy szépen lassan, fokozatosan építette az Úristen fel az életében ezt az elhívást. Na de mikor volt az a pont, nyilván valahol elérkezett egy pont, amikor valami megfogalmazódott, vagy valami komoly döntés elé állott, amikor először gondolt komolyan, hogy no, hát akkor én valószínűleg a papi hivatást választom.
Na, az Úristen ebben is egészen különleges segítséget adott. Tapasztalom nem egyszer, ugye, hogy egy fiataloknak azt a lépést megtenni, hogy ez egy reális lehetőség. Tehát nem egy elméleti lehetőség, hanem egy reális lehetőség, az én életem reális lehetősége. Ez talán nagyon sok hivatás ezen bukik el. Na most nekem az Úristen ez borzasztó módon megkönnyítette. Az a közösség, ahova én jártam, a Török Bálinton, ott kiváló káplánok voltak többek között, aztán a tanulmányaim során ismételten találkoztam a Rózsa professzor úrral, ő volt ott káplán, meg mások is, és ott egy nagyon jó ifjúsági közösség jött létre. Na most, amikor én 14 éves voltam, akkor ott az ifjúság közösségben a nagyobb fiúk, azok közül többen is gondolkodtak azon, hogy papi hivatást választ. Amikor én középiskolás lettem, addigra abból a közösségből már volt 3 szeminarista. 3 szeminarista. Tehát számomra egy teljesen olyasmi, hát a mellettem lévő is azt csinálja, hát akkor ezt mégiscsak egy lehetséges, egy járható út. Ugye akkor félig meddig viccesen, ugye említettem a Rózsa professzor urat, a Szent Imrében, Budapest 11. kerületben a Szent Imrében, akkor a Borberic professzor úr volt ott a káplán, és akkor mi ott többek voltak, akik a József Attila gimnáziumban jártak a Szent Imrések közül, meg a Török Bálintiak közül, és akkor létrehoztuk a Dél-Budai Hivatás Központot. Ami, nem tudom, 8 kispapot adott, vagy nem tudom én mennyit. Tehát a János a Domonkos atyától kezdve lehetne sorolni még, hogy ki mindenkik voltak abból a közösségből. De tehát azért mondom, tehát ezt meglépni nekem viszonylag egyszerű volt, meg könnyű volt. Mert hát azok a közösségben lévő idősebb kollégák, azok szintén erre az útra jártak, aztán négyünkből hárman jutottunk el a szentelésig, egy a diákonos szentelésnél rekedt meg, egy pedig, akit pappá szenteltek, hát ő aztán egy pár évvel később úgy gondolta, hogy másképp kell alakítani az életét. Na de amikor, ugye a kérdésre visszatérve, arról volt szó, hogy az Úristen hogyan szólít meg hogyan, akkor nekem ezt borzasztó módon megkönnyítette. Mert előző való évben ő konkurált, jártam föl hozzájuk a szemináriumba, a szemináristáknak a nagy részét ugye ismertem már, és Németh László, aki a római magyar főlelkész, most ugye ő is nagyon jó, ugyanúgy ez a Szent Imrés társasághoz tartozott, tehát volt egy olyan közeg, ahol az ember azt mondta, hogy nem idegenbe megy, meg nem az ismeretlenbe megy, hanem ismerősök közé szinte hazamegy. Tehát ez az, ami megkönnyítette ezt a fajta a lépést, és mondom, ez nagyon sokaknak komoly probléma, hogy akik rendesen lelki életet élnek, rendszeresen gyónnak áldoznak, fiatal fiúk, komolyan is veszik a hitüket, az Isten országáért is sokat tesznek, de ezt a lépést, mert hogy ez nem egy reális lehetőség az életükbe, úgy gondolják.
Ferenc atya mit tart a legfontosabb feladatának a papi hivatásán belül?
Az Úristen olyan sokfajta területre hív, hogy ha én most bármelyiket is kiemelném ezek közül, akkor butaságot csinálnék. Tehát akár az egyházmegyei szolgálatot, ugye megyés püspök úr munkatársának szólított, megbízott ezzel, az egyházmegye általános helynöke vagyok, akár azok az intézmények, az Érdi Mariánum iskola, a Lea családok otthona, most egy ilyen családi napközit fogunk pár nap múlva indítani, szóval akkor azok a közösségek. Ugye a Teréz anya nővérei, az is egy borzasztó izgalmas történet volt, amikor a Teréz anya itt járt Magyarországon, és akkor a nővérei végül itt Érden telepedtek le, és tudnám sorolni még sokáig. Szóval ezek közül most bármelyiket kiemelem, akkor butaságot csinálok. Itt azt mondja, hogy mondjam, ez olyan dolog, és megint csak akiknek több gyerekük van, azok megértik, hogy melyik gyereket szereti az ember a legjobban. Hát az, akinek arra éppen szüksége van. Ugye lehet, hogy valamelyik gyerekkel annyira nem nagyon törődök, mert már nagyobb, már el van önne, de ha beteg, akkor mégiscsak ráfigyelek a legjobban, és nem arra, akiknek éppen annyira közvetlen szükségük nincs.
Ferenc atya, mit tart az egyház legnagyobb kihívásának manapság?
Az egyház 2000 év óta ugyanazt a küldetést teljesíti, az Isten országának az építését. Azt, hogy milyen világba kell ezt teljesíteni, gondoljunk bele, amikor az apostolok elindultak, egy teljesen ellenséges világba kellett mindezt teljesíteni. És hogyha az egyház hűséges marad ez a küldetéséhez, tulajdonképpen a legnagyobb kihívása az egyháznak, a hűséges maradjon a küldőjéhez, a mesteréhez.
De főleg Nyugat-Európára jellemző az, hogy az egyházi közösségek mennyiségben és minőségben is csökkennek. Valószínűleg ugyanez a válasz erre, hogy ha a lényegre koncentrálunk, a krisztusi lényegre, akkor a közösségek is, talán ez lehet az áloga a közösségek megmaradásának, összetartó erejének.
Több német egyházmegyével, ottani kollégákkal közvetlen kapcsolatban vagyok, elég gyakran járok ki. Tehát azért valami rálátásom van erre az egészre. Én úgy gondolom, hogy nyugati egyház annyiban van szerencsétlenebb helyzetben, mint mi, hogy a magyar egyház, vagy ha úgy tetszik, a keleti egyház az alatt a 4 évtized alatt, amit mi, hát ha tetszik, ha nem, de hát mégis csak végig szenvedtünk. És ez a fajta szenvedés, a szenvedés az mindig megerősít. Ez a fajta szenvedés, ez bennünket viszonylag megerősített. Ez a nyugati egyházakban elmaradt. Tehát, ha úgy tetszik, sokkal inkább egy ilyen jóléti vallásosság került előtérbe, és ez a fajta jóléti vallásosság praktikusan egyetlen egy identitáspontot őrzött meg, amennyire én látom. És akkor innen talán érthető a német püspökök megnyilatkozása, ugye ezt ismerem jobban. Ugye ez a fajta identitása az nem más, mint a fele baráti szeretet, amely kétségtelen, hogy nagyon fontos. Jézus is azt mondja, hogy erről ismernek meg titeket. Ez egy hallatlanul fontos dolog. Ugyanakkor pedig egyedülinek tenni azért nagyon nagy merészség. Na most egy ha úgy tetszik, német keresztény, az miben tudja megélni a hitét? Egyrészt ugye elsősorban a hitét avval éli meg, vagy az önazonosságát avval éli meg, hogy jótékonykodik. Tehát amikor a német egyház egészen másképp reagál bizonyos jelenségekre, mint a magyar egyház, vagy itt Magyarországon, akkor ez húzódik meg az én meglátásom szerint mögötte. Hogy ez az egyet, ő nem azért keresztény, mert az egyház parancsai szerint él. Nem azért, mert az Úristen törvényeit betartja. Ezeket már rég nem tartják be. Rég nem ez szerint élnek. De ez az egyetlen egy kapaszkodó pontjuk. Semmi más. Ez az egyetlen egy kapaszkodó pontjuk. A fele baráti szeretet gyakorlása. Ugye az egészen messzire vezetne, de ha belegondolunk abba, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt itt Magyarországon is, amikor az egyház élete hát meglehetősen korlátozva volt, azt nem szólt, az emberek azért még nagyjából betartották az Úristen parancsait, de korlátozva volt, akkor a teológia szintjén jelent meg a diákonia fontossága. Mondván, hogy ez az, amiben az állam sem, az akkor regnáló állam, ugye a kommunista uram, sem tud belekötni. Igaz, hogy szabályozta, mert majd még gondoskodunk a szegényeinkről, sőt, szegény nincs is egyáltalán, ismerjük az akkori viszonyokat, de minden esetre itt Magyarországon is megjelent ez a fajta jelenség. Na most a német egyház az alapvetően ennek a csapdájában van. Ugyanakkor pedig el kell mondani, hogy Németországban is, Ausztriában is, én a német nyelvterületet ismerem jobban, ott is azért vannak olyan közösségek, akik nagyon komolyan élik meg a hitüket, vannak olyan közösségek, amelyek tanúságot tesznek, amelyek vonzóak az ember számára. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a 40 évi előnyünk, hadd fogalmazzak most így. Persze, amikor az ember benne van, akkor nem ez jut eszébe. De a 40 évi előnyünk, ez majd szép lassan ki fog egyenlítődni, és akkor nem fogunk arról beszélni, hogy most a keleti egyházak, vagy volt szovjet blokk egyházai mennyivel erősebbek, mint a nyugati egyházak. Ez majd szép, szerintem az Úristen hagyja, hogy ez, ha a történelemben úgy intézi, aztán lehet, hogy egészen másképp fogja intézni, ezt nem tudjuk.
És végül, hogyha egy fiatal ember megkeresné atyát, mondta atya, hogy hivatásgondozással is foglalkozik, hogy ő, mintha papi hivatást érezne magában, fejében, szívében forgatja, de olyan nehezen tudja, ki tud ebből zöldágra vergődni, akkor atya milyen tanácsot adna ennek a fiatal embernek?
Imádkozzon sokat, és az Úristen majd el fogja vezetni. Tehát nem én fogom elvezetni, meg nincs nálam itt ilyen füzet, vagy egy protokoll, amit hogyha ezt a 18 pontot végigcsinálják, akkor utána tiszta kép lesz benne. Imádkozzon sokat. Ezt tudom mondani. Ugye megint csak visszatérve a házasságra. Ugye amikor valaki megismerkednek, szimpatikus lesz a másik, akkor elkezd egy folyamatot. A döntés, az élet megfontolt döntésre nem akkor kell eljutni, amikor valaki jelentkezik a szemináriumba, az az 5 év segíti hozzá, hogy eljusson az élet megfontolt döntésre. Tehát az, hogy valaki nincs teljesen tisztában azzal, hogy kétségei vannak, és így tovább, és így tovább. Ha semmi gond nincs, az egy természetes vele járója az eseményeknek. Majd a szentelési oltár előtt ott kell teljesen tiszta képpel és elhatározással lenni, hogy igen, engem az Úristen erre hívott, és én erre a meghívásra mondok igent. Tehát, hogy útközben kérdések vannak, hát ki az, aki az esküvő előtt nem gondolkodik azon, hogy hát tényleg ez lesz az én házastársam, de ha úgy ne gondolkodna. Ha nem gondolkodik, akkor már rég baj van. Ugye persze, hogy ez, hogy tényleg ezt akarja nekem az Úristen adni? Hát ugyanúgy ugye ez a folyamat. De az esküvői oltárnál kell igen mondani, és akkor aztán ebben az igenben kell kitartani. Tehát én ezt mondom, hogy az senki ne várja, hogy előtte 5 év, tehát az Úristen soha nem 5 évre előre ad biztosítékot, aki jelentkezik a megyés püspöknél, hogy pap szeretne lenni, az Úristen előre 5 évre nem mondja meg, hogy igen, te itt leszel. De adja azokat a jeleket, amelyek végig ki tudják kísérni ezt az utat.
Hajdú Ferenc atyával, az érdi Jézus Szíve templom plébánosával Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Médiatábort szervez középiskolások számára a Mária Rádió, a Magyar Rádió és Televízió szakembereinek bevonásával. A tábor célja a fiatalok ismerkedése a média világával, játékos és gyakorlati módon. A programban kreatív írás, rádió és videóinterjú készítés, hírszerkesztés, beszédképzés, zenei szerkesztés szerepel. A táborra 2019. augusztus 25 és 28-a között kerül sor Pécsett a Gandhi Gimnázium és Kollégiumban.
Jelentkezni július 15-éig lehet.
Részletek és jelentkezés a Mária Rádió internetes oldalán a Médiatábor menüpontban. Yeah.